Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. A párizsi Notre-Dame székesegyház 5,5 évvel azután, hogy a tűzvész romba döntötte, december 7-én újra megnyitotta kapuit. Az ünnepi alkalomra Ferenc pápa a szolidaritás, a hála és a remény szívből jövő üzenetét küldte. Lauren Ulrich párizsi érseknek címzett üzenetében a Szent Atya örömét fejezte ki e történelmi nap miatt. A Szent Atya üzenetét Franciaország apostoli nunciusa olvasta fel a szombatesti átadási ünnepségen. A szertartáson mintegy 40 állam és kormányfő vett részt. A Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségét 2023. november 1-én alapította meg 15 civil szervezet és 9 magánszemély. A szövetség létrejöttének első évfordulója alkalmából ünnepi összejövetelt tartottak Budapesten, a Szent Kinga közösségi otthonban. Céljuk, hogy az ember személyi méltóságát középpontba helyezzék, és az életvédő szemléletmódot egységes álláspontként formálják, és azt széles körben megismertessék. Megerősítette Magyarország eddigi besorolását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő fenntartotta a korábbi minősítését, de negatívról stabilra javította a kilátásokat. Ez az első döntés, amely figyelembe vette Varga Mihály jegybankelnök kinevezését. A kilátás mérlegelésénél a Fitch Ratings pozitívnak ítélte meg a fiskális és monetáris politika javuló összhangját, amely hozzájárult a makrogazdasági egyensúlytalanságok mérséklődéséhez. Varga Mihály pénzügyminiszter összegzése szerint idén 12 alkalommal vizsgálták Magyarországot a hitelminősítők, és a külső körülmények romlása ellenére minden alkalommal befektetésre ajánlott kategóriában tartották az országot. Tudástér Alapítvány néven működik majd tovább a Fudan Alapítvány, jelentette be a felsőoktatásért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika elmondta, az alapítvány feladata a főváros 9. kerületében létrejövő diákváros kollégium fejlesztési programjának megvalósítása lesz. Befejeződött a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése. Eddig mintegy 700 ezeren töltötték már ki a kérdőíveket, ismertette a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs azt kérte, hogy a lakosok papír alapon vagy online töltsék ki a kérdőíveket a következő évi költségvetésről és az új gazdaságpolitikáról szóló témákban. 21 egyházi vezetőt, köztük Németh László belgrádi érseket emelte bíborosi rangra Ferenc pápa. A katolikus egyházfő a bíborosi testület új tagjaihoz intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a világ eltérő részeit és kultúráit képviselő bíborosok az egyház egyetemességét képviselik. A 21 bíboros között 5 ázsiaiak, 5 latin-amerikaiak, 6 az európai egyházat képviselik, 2 afrikaiak, és van közöttük egy kanadai, illetve egy Óceániában szolgáló érsek is. Dél-Koreában bocsánatot kért a kedden kihirdetett és még aznap visszavontán belpolitikai válságot kiváltó szükségállapot miatt az elnök. Yoon Suk-yeol ugyanakkor nem mondott le, bár pártja egyes tagjai ezt szorgalmazzák. A parlament pedig hamarosan szavaz arról, hogy vádat emeljenek-e ellene. Végül az időjárásról. A rétegfelhőzet lassan szakadozik, mindeközben nyugat felől zárt felhőzet érkezik. Napközben lehet néhol gyenge csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
a 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat. Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon Vastag Tamás és a Debrecen Big Band, Karácsony János a legendás LGT zenekar gitárosa, az egri érseki fiúkórus és még sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Adventi nyereményeső a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös Szent Évről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knézics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Szent János Könyvesbolt és Kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János Könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki Palotánál.
Reklámot hallottak. Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kónya Éva vagyok. Karácsonyhoz kapcsolódó ételekről beszélgettünk az előző adásunkban, amikor is a mézes süteményeknél ért véget a műsoridőnk, így innen fogjuk ma folytatni. Süje Károlyné Klári néni ma is itt van velünk. A mézesek mellett sokféle más süteményt is készítünk, hiszen ilyenkor a családok egymáshoz is ellátogatnak, vendégek érkeznek. Kerülhet torta is, mákos és diós beigli is jellemző erre az időszakra. Miket tehetünk még a karácsonyi asztalra sütemény formájában?
Én szinte minden évben szoktam készíteni mákos beiglit, és itt most nem a saját receptemet mondanám el. Gyerekkoromban mindig kell tésztából készített édesanyám a mákos és a diós beiglit is, és a kántálókat ezzel kínáltuk meg. Én viszont nem annyira szeretem a keltésztát, vagy legalábbis egy időben alig bírtam kidagasztani, tehát ez úgy elmaradt. Viszont amikor találkoztam Lajos Marinak, a Nőklapjába írogat receptet, meg számtalan sok könyve megjelent már, azt a receptet kipróbáltam, és ez nagyon bevált. Elmondanám a forrást, mert nem akarom a receptjét is megismételni. Ez pedig 2007. december 19-én jelent meg a Nőklapjába, de ugyanez a recept pedig a 66 karácsonyi édesség kötetében is megtalálható Lajos Marinak, és ez mindig nagyon jó sikerült, de nagyon pontosan be kell tartani az utasításokat, amit ír, hogy jól meg kell szurkálni, akkor a kenésnek is külön technikája van, és akkor biztos, hogy nem a tepsiből kell kiennünk kanállal ezt a beiglit, mert nem fog szétfolyni. Én volt, hogy 12 rudat is csináltam, mert a három családom van, és azoknak mindegyiknek külön-külön is, meg otthonra is készítettem, meg ajándékba is adtam, mert ez is egy olyan, akinek jó sikerül a beiglije, akár ajándékozhatja is, és tényleg nagyon finom, érdemes kipróbálni, de ha valaki mégis megakadna, akkor én szívesen megadom a telefonszámomat, és felhívhat, ott már elmondom ezt a receptet, hogyha valaki szeretné ez alapján elkészíteni, és nem találja meg az előbb említett forrásokba. Az én telefonszámom 56-os körzet, 393-454. Örülök, ha valaki felhív, mert igazán én a szakácskönyvet, vagy ez a beszélgetés is örülnék, ha interaktív lenne, hogy kapnék visszajelzést a kedves hallgatóktól.
Nyugodtan forduljon a Klári nénihez tanácsért. Még a beiglinél maradva, a legalapvetőbb probléma mindig az szokott lenni, hogy széthasad. Valahol megrepelt, kifolyik a töltelék. Van erre valami praktika, valami trükk, amivel ezt meg lehet előzni?
Hát két trükkje van, nem kell túlzottan sok tölteléket bele, csak amit írnak, annyit ne akarjunk túl jót csinálni, mert akkor szét fog repedni. A másik pedig ez egy ilyen nagy vastag tűvel, jól alaposan több helyen elég sűrűn meg kell szurkálni, és még a kenés kétszer kell megkenni. Először, hát ezt most nem tudom így pontosan elmondani, azt hiszem tojásfehérjével kenjük meg, azt hagyjuk, hogy rászikadjon, és úgy jön a tojássárgájával megken, és attól lesz szép piros az egész, és nem szabad egymáshoz közel rakni, tehát egy tepsibe két rúdnál többet ne zsúfoljunk be, mert akkor biztos, hogy összeér, és akkor már ott el fog szakadni a tészta annál, és egy szép kis karcsú beigliket lehet belőle készíteni, de a szurkálás az nagyon fontos. Egyszer én is elfejtettem megszurkálni, nem is lett annyira tökéletes, de utána már tényleg majdnem úgy nézett ki, mint az újságban.
Mákos és diós beigli után akár tortát is rakhatunk az ünnepi asztalra. Klári néni hozott nekünk egy új torta ötletet és receptet.
Tulajdonképpen ez bármilyen piskótárra felhasználható, a karácsonyfa torta. Ezt egy akkora kartonlapot vegyünk, mint a tepsink, amiben készül az alaptésztánk, és ebből vágjunk ki fenyőfa alakot. Az elmaradt süteményeket, ami lejön, azt szerintem a gyerekek gyorsan elfogyasztják, akár lekvárral, vagy bármivel, vagy ha megmarad, az előző adásban említettem, hogy morzsát is lehet belőle készíteni, édes morzsát, és akkor fel lehet használni más süteményeknél. mi meg szoktuk enni közben, és akkor ugye maradt belőle, és ezt a karácsonyfa alakot pedig én legutóbb már több éven keresztül mascarpone krémből készítettem rá zöld krémet, amit kikevertem a mascarpone-t. Hát egy olyan nagy gáztepsihez azért kell egy fél kiló mascarpone és egy olyan 25-30 dek a porcukrot, amit szintén ácitálunk, hogy hamarabb feloldódjon. Ezt kikeverem alaposan, és cseppenként adok hozzá mandula aromát, hogy kellő zöld színe lesz, hát nem lesz olyan méregzöld, mint a karácsonyfa, de kellően szép zöld színe lesz, és ezzel megkenem a torta tetejét. Ezt nem vágom el, ezt a tortát. Én 6-8 tojásból szoktam ezt készíteni, vizes piskótát szoktam. Itt a lényeg az, hogy a tojásokhoz, mindegyik tojáshoz mindenből egy kanál kell. Egy kanál víz, egy kanál liszt, egy kanál cukor, sütőpor, ilyesmi nem kell hozzá, mert a víz is. Ezen mindig csodálkozom, hogy hogy lehet felverni a vizet. Hát föl lehet verni, mert a tojásfehérjéhez kell hozzáadni a vizet, és akkor azzal együtt először felverem, hozzáadom kanalanként a lisztet, vagy először is a cukrot, bocsánat, nem a lisztet, a cukrot, azt addig verem, hogy ne legyen már kristályos, és akkor, amikor ez jó felverődött az egész, akkor hozzáadom apránként a tojássárgáját, beleszitálom a lisztet, és egy sütőpapírra a bélelt tepsibe beleteszem, és olyan 180-200 fokon sütjük. Még a habverésnél arra érdemes vigyázni, hogy ne össze-vissza verjük azt a habot, hanem mindig egy irányba irányítsuk a habverőnket, tehát én elektromos habverővel szoktam, az óramutató járásával egy irányba, hogy ne tévesszem el, mert állítólag, ha össze-vissza verjük, akkor azokat a kis buborékokat, ami képződik a tojásfehérjéből, szétverjük, és nem lesz olyan könnyű a piskótánk. Érdemes kipróbálni, hogy egyszer össze-vissza verjük, milyen lesz, meg egyszer, amikor ügyelünk arra, hogy egy irányba verjük. Tehát erre feltétlen kell vigyázni, és akkor megkenjük ezzel a gyönyörű szép krémmel, és hát ehhez növényi alapú tejszínhabot felverünk, vagy tejszínt felverünk, és úgy kidíszítjük, mint egy karácsonyfát díszítenénk fehérrel. Még eddig nem csináltam, de most azt terveztem, hogy más legyen, mint előző években. Minden csücsökre egy-egy tortagyertyát fogok helyezni, amit majd meggyújtok, ami azért is jó, mert az egyik menyemnek karácsonykor van a születésnapja, egyik unokámnak pedig karácsony után. Tehát ez egybe egy születésnapi tortának is megfelel. Erre mondta egyik alkalommal Blanka unokám, Nagyi, én most jöttem rá, hogy nem is szeretem a tortát, ez meg olyan finom, hogy már nem is tudom, hanyadikat teszem belőle. Tehát sokkal könnyebb a mascarponéval. Érdemes kipróbálni. Most azért itt az ünnepi előkészületekben többször akciós is ez a termék. Figyelni kell, most is volt egy pár nappal ezelőtt. Na most egy újabb, ezt még karácsonyra nem készítettem, más alkalommal húsvéti fatörzs tortának készítettem, de most találkoztam egy új technológiával, és mindenképpen ki akarom próbálni, és ezért ezt a nevet adtam neki, hogy téli fatörzs torta. Ez pedig bármilyen piskótából készíthetünk egy piskótatekercset, amit a hagyományos módon is megkenhetünk krémmel, de elmondom majd azt, ahogy én fogom készíteni, és a díszítése fogja megadni a téli hangulatot, mint egy fatörzs olyan téli hangulatot lehet vele előidézni. Ennek a tésztájához 6 darab tojás szükséges, 12 dek a cukor, 8 deka őrölt dió, 3 deka puhított csokoládé, 1 kávéskanál őrölt kávé és 1 fél csomag sütőpor. Ezt pedig úgy készítjük, hogy a tojássárgát a cukorral, a puhított csokoládéval habosra keverjük, a tojásfehérjét pici sóval habbá verjük, ahogy már az előbb említettem, egy irányba, beleszitáljuk az őrölt kávét, a sütőport, és felváltva adjuk hozzá a diót és a lisztet, valamint a tojásfehérjét a tojássárgájához. Egy tepsit szintén kibélelünk sütőpapírral, és a masszát belesimítjuk, és előmelegített sütőbe 200 fokon 10 percig sütjük. Tűpróbát végzünk, ami azt jelenti, hogy egy nagy tűt beleszúrunk több helyre, és ha már nem ragad, akkor kész a tésztánk, és kivesszük a sütőből, és még azon mód melegen egy jól benedvesítünk egy tiszta fehér konyharuhát, és jó kicsavarjuk, hogy ne legyen vizes, és ebbe tekerjük, mint a piskót a tekercset. Ez utána ez így marad. Közben elkészítjük a krémet, amihez 5 tojás sárgája szükséges, 10 dek a vaníliás porcukor, 2 mokkás csésze fekete kávé, és 15 dek a vaj. Ezt most ne helyettesítsük maszkarpónéval, mert akkor nagyon lágy lesz ez a krémünk. A tojás sárgáját a vaníliás porcukorral, a kávéval, lángelosztó felett állandó keveréssel sűrűre főzzük, és hagyjuk kihűlni. A vajat habosra keverjük, és kanalanként keverés mellett hozzáadjuk a főzött krémhez, a főzött krémet a vajhoz. Aztán kihajtjuk a tekercset, és a krém felét rákenjük, feltekerjük, a maradék krémet pedig a tetejére simítjuk. Ez ilyen barnás lesz a kávétól, meg az olvasztott csokoládétól, vagy egy lágy csokoládétól, és egy villával hullámosan bevonalazzuk, hogy úgy nézzen ki, mint a fakéreg. Na most jön hozzá téli, hogy mitől lesz ez téli. Lehet kapni ilyen tasakos torta bevonót, ami nagyon egyszerű, fehér csokoládéból, de keserű csokoládéból is lehet ilyen. Tehát forrásba levő vízbe bele kell helyezni ezt a tasakot, és hagyjuk, hogy teljesen felolvadjon. Kiterítünk egy ív sütőpapírt az asztalra, vagy a táblánkra, ráöntjük ezt a csokoládét, ráhelyezünk egy újabb tortapapírt, és nyújtófával elnyújtjuk. És ezt az egész, a két papírral együtt, a közben levő csokoládét feltekerjük egy rúdba, mint a piskóta tekercset, és hideg helyre tesszük, hogy megdermedjen. És amikor kivesszük az egészet, akkor lehúzzuk róla az első papírt, akkor egy ilyen kis homorú kis, hát persze közben összetörik, de nem túlzottan, és ezzel megdíszítjük ezt a piskóta tekercset, és akkor olyan lesz, mint egy havas fatörzs. Érdemes kipróbálni, de más süteményhez, tortákhoz is ajánlom ezt, akár a keserű csokoládéból. Most én legutóbb a születésnapomra krémes tortát készítettem, és a tejszínhabra ezt a forgácsot raktam, hogy így mondjam, én akkor keserű csokoládéból készítettem. Én most ezt szánom egy ünnepi desszertnek a családasztalára, és ez is eláll, sőt, lefogyasztható, ha marad belőle, akár szilveszterre is érdemes eltenni, vagy szilveszterre ezt a tésztát, ha két tortásoknak találunk. Persze ugye a család nagyságától is függ, meg attól is, hogy mennyi időnk van elkészíteni.
Egyre inkább elterjednek a gasztroajándékok, és nem véletlenül, hiszen az, amit az ajándékozó a saját kezével készít el, időt és energiát áldozva rá, kedvesebb a szívnek, a különféle érzékekről már nem is beszélve. Egy-egy csinos üvegbe vagy fémdobozva töltve, színes-fényes papírba csomagolva, csillogó szallag alát kötve, már is ünnepi ruhába öltöztethetjük őket, mert ugye nincs szebb és becsesebb ajándék, mint amikor saját magunk által készített alkotással lepjük meg szeretteinket. Süje Károlyné Klárika nénitől néhány ehető ajándék elkészítését ismerhetjük meg.
Azért érdemes egy kicsi időt szánni rá, mert egyrészt megspórolunk egy csomó pénzt, másrészt mindig kedvesebb az, amit az ember saját maga készít, és azért karácsonyi, meg a szilveszteri ünnepek alatt megyünk olyan helyre is, ahová nem veszünk külön ajándékot, de illik vinni valamit, és azért sokkal kedvesebb, mint egy doboz bombon, vagy egy üveg bor, vagy valami olyan, amit az üzletbe vettünk, hogyha saját magunk áldozunk erre. A mézeseknél mondtam már azt, hogy ez a mézes kalácsház, ha szépen celofánba be van, de mire tegyük? Hát sajnos nem lehet kapni ilyen kis apró, mondjuk 10 centi átmérőjű körül tortaszalvétát. Én most ezt úgy oldottam meg, hogy vágtam ki kemény labból egy ilyet, és ezüst színű karácsonyi csomagoló papírból, szintén cakosolóból kivágtam egy ilyen kis valamit, ezt ráraktam, a közepét megragasztottam, és erre kerültek ezek a karácsonyfa alakú mézes kalácsok, és úgy becsomagolva, szép szallaggal átkötve, tényleg egy dekoratív, szép ajándék, még ha nem is eszik meg, mert általában nem szokták megenni az emberek, mint a mézes kalácsház is elég sokáig ott volt nálam. És viszont rakhatjuk be főttes üvegekbe, és attól függ, hogy milyen ez gyerekeknek is lehet ajándék, de a családnak is, különösen, hogyha ilyen színesekre készítjük, de akár mi egy mézes puszedlit is berakhatunk üvegbe, készíthetünk rá egy címkét, interneten is lehet látni, és nagyon sokféle, akár csomagoló papírból is, de textilből még kedvesebb, nagyon sokféle karácsonyi mintájú textilt lehet mostanában kapni, és ebből készíthetünk rá egy kis ruhát a tetejére, amit szintén cakosollóval, vagy akinek van varrógépe, és még csipkét is tud rávarni, azt is meg lehet, és egy zsineggel, vagy egy szép szallaggal megkötve, nagyon aranyos. Mi feliratoztuk is ezeket a jónak lenni jó alkalmára, és tényleg nagyon dekoratív, de én már tavaly is ajándékoztam ilyen üvegbe, mentem egy barátnőmet meglátogatni, egyedül él, nem kell túl sok mézes, nem szán rá időt, vagy nem süt mézest, és nagyon örült neki. Tehát ez, amit mondtam, a mézes kalácsházat is ugyanígy, azzal egy alapot teszünk neki, amire rárakjuk, ugyanúgy, ahogy elmondtam a másiknál, azt is be celofánba, de hát ez mondjuk elég talán egy nagymamának ilyet vinni, tehát az sok munka van azért ezzel. És akkor a másik, ami még ilyen nagyon ehető, aszalhatunk almát is otthon, ami nagyon egyszerű, és ha konyhába dolgozunk, de éppen nem használjuk a sütőt, akkor egy tepsibe 2-3 darab almát uborkagyalón legyalújuk, sütőpapírt teszünk a tepsibe, ezt úgy egy sorral meghintjük, és 100 fokon 2 óra hosszáig betesszük, 2 tepsi is befér, lehet egyszerre belerakni, és ennek a titka az, hogy kis nyillást kell hagyni a sütőn. Én egy fakanalat szoktam oda tenni, és akkor gyönyörűen megaszalódik, de még egy picike nedvesség azért marad benne, és akkor én egy kosárba beleöntöm, és még 2-3 napig a radiátoron marad, a meleg radiátoron megszárad, de ezt amikor elkészül, ne rakjuk azért még befőttes üvegbe, és ne zárjuk le, nehogy megpenészedjen, ezt inkább csak előző napon, vagy celofánba, vagy befőttes üvegbe, akkor viszont bármikor még a radiátoron még szikkad, oda is tehetünk hozzá 1-2 rút fahéjat, vagy néhány szem szegfűszeget is, mert ez is aromássá teszi ezt az aszaltalmát, és hát lehet az üzletbe is kapni, de jó drága ahhoz képest, és ehhez olyan almát is fel lehet használni, ami már esetleg kezd egy picit romlani, azt kivágjuk belőle, alaposan megmosuk, és felhasználható. Ezt érdemes megcsinálni. Aztán szeretném ajánlani a háziasszonyoknak a fűszerolaj elkészítését, főleg azok készítsenek ilyet, akinek a kertjébe van rozmaring, az nem fagy meg, vagy nekem van még oregánom, és van kakukkfüvem, egy ilyen csinosabb, magas falu üvegbe belerakom ezeket a növényeket, amit alaposan megmosok, hát a rozmarin különösen, mert az olyan jó fás, az úgy tartja is magát, nem fog összeesni az olajba. Teszek hozzá néhány piros paprikát, ilyen erős paprikát, meg egy 3-4 gerezd fokhagymát, és akkor felöntöm olívaolajjal. ennek a tetejét is szintén le lehet kötni ezekkel a karácsonyi mintájú anyagokkal, és feliratot lehet rá készíteni, sőt, még azt is rá lehet készíteni, hogy mire lehet például felhasználni ezt a fűszerolajat, például grillezéshez, salátákhoz, sajtokhoz, tésztákhoz, de pirítós kenyérre rácsepegtetve is nagyon finom. Ezt ha ráírjuk meg, hogy mit tartalmaz, akkor egy nagyon elegáns kis ajándékunk lesz. És akkor, hogy kinek adjuk, rá lehet írni esetleg a nevét is, az elkészítés dátumát, az olajnál érdemes ráírni, mert mondjuk több év múlva azért az olaj megavasodhat, főleg így, hogy vannak benne dolgok, tehát érdemes ráírni az elkészítés időpontját is. Még amikor átadjuk, már ugye nem lesz addig 2 hét, ha mostanában csináljuk meg, akkor mondjuk, hogy ezt legalább 2 hét múlva bontsa csak fel, hogy összeérjenek ezek az aromák, ízek benne.
Az uraknak is készíthetünk ilyen ehető ajándékot, mert amik eddig elhangzottak, azok inkább a hölgyeknek igen, szóltak. Igen. Az uraknak mit érdemes?
Hát adni? A férfiaknak én egy sajtbefőt ajánlanék, ezt már készítettünk az unokáimmal szintén, ez is elkészíthető a gyerekekkel is, hogy az apának milyen ajándékot, amit ő csinál, hát különböző sajtokat veszünk, füstölt sajt mindenképpen legyen köztem, mert aznak jó aromája van, és a sütemény kiszúróval, amivel a mézest is kiszúrtuk, a szív, a harang, a csillag, ezek a karácsonyi vagy fenyőág, ezeket érdemes, és ilyen 2-3 decis kis csinos formás üvegeket, azokat mindig félre rakom, hogy ilyen célra használom fel, vagy bébi ételes üvegekbe is, hogyha nincs más, mert nem kell ebből túlzottan sok. Ebbe szépen körbehelyezzük, és teszek bele ilyen füstölt sajtot, ami kötélnek van megsodorva, lehet már piacokon több helyen kapni ilyet, tehetünk ebbe is erős piros paprikát néhányat, akkor apró savanyú borkát, és ezt is felönthetjük akár napraforgó olajjal is, de olívaolajjal még különösen, és ezt is hasonlóan feldíszíthetjük, mint a zöld fűszereknél a fűszeres olajat, ráírhatjuk, hogy mi a tartalma, ezt is dátumozzuk le, vagy név szerint a gyerekek például ráírták, hogy apának, akkor még nem ilyen matricát használtunk, hanem volt egy olyan csomagoló papír, ami kockásra jöttek, ilyen kis négyzetek, azt ők körbevágták, és ma rajzoltak egy szívet, meg hogy apa, és akkor például ezt kapták, már kapta az egyik fiam, mert sajnos a másik már nem él, és ez egy nagyon kis kedves ajándék volt, ami így a férfiaknak elkészíthető, ez pedig férfiaknak és nőknek is, ha van otthon pálinkánk, házi pálinka, vagy akár vodkával is elkészíthető, ez egy gyömbéres likőr, amihez mondjuk egy fél liter pálinkához egy 30 deka mézet kell venni, egy ilyen kis csecsemő öklömnyi gyömbért meghámozunk és bevagdossuk, hogy azért az íze kijöjjön, egy egész fahéjat tehetünk bele, meg néhány szem szegfűszeget, ezt egy befőttes üvegbe rakjuk először a hozzávalókat, és ajándékozás előtt töltsük át az egészet egy csinos üvegbe, amit szintén feliratozhatunk, ez is legalább 2 hétig jó, ha áll, hogy összeérjenek a hozzávalók, hát szilveszterre biztosan jó lesz ez a fajta. Itóka, aki eddig ivott belőle, annak nagyon ízlett, és volt olyan, amikor kiváltottam, én egyébként nem szeretem a pálinkát, meg ezeket én mindig másnak készítem, és volt olyan, hogy nem akartam a mézet erre, akkor úgy készítettem, hogy megkaramellizáltam a cukrot, nem túl erősre, és akkor ahhoz öntöttem vizet, azzal felfort, és úgy raktam hozzá a pálinkát, meg a gyömbért, és ezeket a különböző fűszereket, és az is nagyon finom volt.
Akkor a mézet kiválthatjuk ilyen cukorszirup
palés,
amit magunk készítünk.
Igen, de azt egy kicsit karamellizáljuk meg, és attól egy olyan kis barnás, bár a szegfűszeg is ad, meg a fahé is, tehát azért ez nem olyan konyakszínű lesz körülbelül az az egész innivaló. Majd amikor szezonja lesz a mentának, mert szeretnék majd a gyógynövényekről is beszélni, majd akkor elmondom a mentapálinkát, hogy ez hogy készül.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárika nénit hallották az ehető ajándékok elkészítéséről, hiszen nincs szebb és becsesebb ajándék,
mint amikor saját magunk által készített alkotással lepjük meg szeretteinket. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Clarissa nővért. Itt vagyok vele ismét Széchenyben, és arra szeretném megkérni őt, hogy segítsen nekünk felkészülni méltó módon advent második, azaz a remény vasárnapjára.
Azt gondolom, hogy összességében karácsonyra készülünk, és úton vagyunk Betlehem felé, és ahogy minden vasárnap egyel több gyertyát meggyújtunk, úgy egyre közelebb kerülünk Jézushoz, a jászolhoz, Betlehemhez. De hogy hol is van ez a jászol? Hogy akkor lesz szép a karácsonyunk, hogyha ez a jászol nem csak Betlehemben van, nem csak egy-egy külső kiállításon van, hanem ezt a jászlat elsősorban a szívünkben építjük. Elsősorban a szívünkben kell, hogy helye legyen Jézusnak, mert hiába született meg Jézus Betlehemben karácsonykor, ha nem születik meg az én szívemben. És nagyon jól jelképezi ezt a helyet, hogy helyet készíteni Jézusnak. A mi jászlunk itt a rendházban egy kicsi fából faragott jászolunk van, egy rendes fakéreg, ami egy fadarab, és attól lesz hely benne, hogy valaki kivéste, kifaragta, és ezáltal helyet ad a kis Jézusnak. És nagyon szeretem, mint egy szimbóluma is az adventnek számomra ez a jászol, mert hogy kellett a fával valamit készíteni, kifaragni, hogy hely legyen benne, hogy oda be tudjuk fektetni a kis Jézust. Kell egy üresség, egy űr legyen benne. És ugyanígy vagyunk a szívünkkel is, hogy most, ahogy karácsony felé közeledünk, érdemes megnézni, hogy a szívem hol van, és milyen állapotban van. Mik vannak ott a szívemben? Jó és rossz dolgok. Szépek és kevésbé szépek, és hogy mi az, amit ott lehet, hogy elrendezésre szorul, mi az, amit érdemes, hogy most már megszabaduljak tőle, és mi az, amit érdemes, hogy oda behelyezzek. Ezen az úton vagyunk, és igazából az advent mindaz, amiről szól, ezért fontos a csend, az imádság, mert a csendben tudok megállni és eljutni a szívemig, és akkor ott tudok találkozni az élő Istennel, aki esetleg az imában megmutat nekem dolgokat önmagáról, vagy önmagamról. És ez mennyire fontos, hogy ez történjen, hogy engedjem, hogy Jézus a szívemben is akár egy-egy vésést tegyen, hogy neki helye legyen. De ugye Jézus nagyon óvatosan érkezik, nem töri rám az ajtót, ő nem erőszakos, ugye ő óvatosan, finoman kopogtat, és azt a lépést, hogy kinyitom a szívem ajtaját, hát azt nekem kell megtenni, helyettem nem teszi meg senki. Tehát, hogy helyet adok Jézusnak a szívemben, ez már az első lépés, hogy kinyitom neki, és akkor megkérhetem, hogy hát gyere Jézus, együtt készítsük a helyet neked, vagy elhívhatom Máriát, hogy gyere Mária, segíts nekem helyet készíteni Jézusnak. Szemlélhetem Máriát, hogy ő hogyan készíti a helyet Jézusnak, hogyan történik az ő adventje. Valami elképesztően rendkívül paradox, nem a mi logikánk szerint történik az ő adventje. Az Isten logikája annyira más. Mi szeretjük, hogy a karácsonykor mindent elrendezünk, kitakarítsunk, elvégezzük azokat, amiket így betervezünk, és akkor lehet azt gondoljuk, hogy attól lesz szép a karácsony, mindez megtörténik. És ha valami elmarad, akkor jaj, akkor már nem lesz igazi a karácsony. De hogyha megnézzük Máriának és Józsefnek a karácsonyát, hát valahogy nagyon-nagyon nem ilyen. Igazi kaland. mert hogy útra kelnek, de hogy aztán nem tudják, hogy mi vár rájuk. Megengedik ezt a kalandot, hogy Isten megajándékozza őket ezzel a kalanddal. Mi is, hogyha így elindulunk adventbe az Istennel, akkor adunk Istennek is teret, lehetőséget, hogy egy kalandra hív az Isten ezen az úton, és akkor hát nem tudjuk, hogy mi fog ránk várni, hogyha hagyjuk, hogy ő vezessen ebben az adventben. Annyit tudunk, hogy biztos, hogy az jó dolog, hogyha vele tartunk. És hát látjuk, hogy mennyire más módon történnek. Szóval nincs úgy külsőleg előkészítve minden, a szállás, körülmények, hát ezek abszolút nem ideálisak. Tehát, hogy az emberi körülmények nagyon minuszosak, és hogy Istennek nem föltétlenül ez számít. És hogy engem úgy megrendít ez az üresség, hogy nem kell minden oké legyen, minden rendben legyen, tökéletes legyen, sokkal inkább az kell, hogy Isten beengedjen, befogadjam, és azokon a mindennapokon, amik történnek, észrevegyem, hogy ő érkezik, hogy ő jön hozzám, hogy ő jön felém. Szóval, ha megnézzük, hogy nem a betlehemi zsinagoga előjárójának jelent meg az angyal szólni, hogy figyelj, készíts szállást. Meg Isten nem így készítette elő. Szólt a pásztoroknak, hogy menjetek abba az istállóba. De hogy Betlehemből hányan tudták azt, hogy Jézus érkezik? Hogy milyen megdöbbentő, hogy nem tudták az emberek ott Betlehemben, hogy Mária kitordoz a szíve alatt. Szóval Isten nem trombitálta végig a várost az angyalokkal, hogy figyeljetek, sorba, rend legyen, mert jön a megváltótok, hanem valami végtelen csendben, végtelen egyszerűségben jön, és rejtetten. És ahogy ez most is így van, a mi életünkben is, hogy Isten jön, nem csak Betlehemben jött 2000 évvel ezelőtt, Isten jön az én életemben is. De valahogy nagyon más módon, mint én gondolom. Szóval nem harsonálva, trombitálva jön, hanem más módon. És ezért nagyon fontos, hogy csendben legyek, hogy tudjak rá figyelni, ez a virrasszatok, hogy legyetek éberek, hogy mondja Jézus, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. De, hogy ez azért fontos, mert hogy akkor nem veszem észre az Isten jövetelét a mindennapjaimban, az életemben. Szóval, hogy ez a fajta magatartás fontos, ennyit tudok én tenni, hogy a szívemet, az életemet úgy rendezem, hogy legyen tere Istennek benne, hogy tudjak lecsendesedni, megállni, vele lenni, és akkor megérkezni az ő jelenlétében. Akkor kapok egy ilyen belső látást, a dolgokat, az életemet előbb-utóbb tisztultabban látom, hogyha az Isten tekintetében, az Isten fényében látom. És akkor észre tudom venni az ő rejtett, finom, csendes jövetelét. Hát ezzel kapcsolatban van nekem egy nagyon kedves mesém, egy orosz népmese, Panovapó karácsonya. Mert ez a Panovapó egy öreg suszter, cipész, akinek meghalt a felesége, és nincs gyermeke, és egyedül van. S jön a szenteste, és hát úgy rátör a magány. Ez egyedül lét, kint hull a hó, és úgy valahogy úgy elfogja a szomorúság. És hát így bánatában ránéz a könyvespolcára, és egyszer csak egy könyvet meglát, leveszi, épp a Biblia, letörli a port róla, és kinyitja a könyvet, és a könyv éppen Jézus születéséhez nyílik ki, és elkezdi olvasni. Nagyon leköti őt, hogyan is született Jézus, hogyan nem fogadták be az emberek, hogyan történt ott Betlehemben a születés misztériuma, csodája. És ahogy ezt olvassa, egy nagy béke tölti el a szívét, elmúlik a szomorúság, és így aztán megnyugszik, és úgy elalszik, kiesik a könyv a kezéből, a szemüveg, és lehull az arcáról, és elalszik. És éjszaka olyan történik vele, ami még soha. Álmában egy hangot hall, és ez a hang azt mondja neki, hogy holnap eljövök hozzád. Reggel megébredt Panovapó, és hát így azonnal eszébe jut ez az álom. Gondolkodik, hogy ez most álom volt, vagy valóság, ki volt itt? És úgy megbizonyosodik, hogy igen, ez az Úr hangja volt. Egy ilyen bizonyosság születik benne, mert még ilyet sose tapasztalt. és akkor hát nagy-nagy izgatottság tölti el, rendet rak a szobájába, azonnal letörli a port, teát főz, hogyha ha jön hozzá, akkor meg tudja kínálni. A polcon talál egy gyönyörű kis cipőt, amit még régen készített valakinek, kisbabának, de nem jött érte. Gondolja, jaj, de jó, ez jó lesz a kistednek. Elkészíti azt is. Kiül az ablak elé, és várakozik, mert ma el fog jönni hozzá. S ahogy így még korán, reggel van, egyszer csak megjelenik az utcaseprő. És ott jön, és hát megáll Panovafó ajtaja előtt. Látja, hogy fázik, hogy didereg, hogy morcos, hogy ma is dolgozni kell karácsony szent ünnepén. Hát Panovafó gondolja magába, most minek jöttél ide, én most nagyobb vendéget várok, hagyjál békén, mert én most várom Jézust. Úgyhogy egy kicsit dühös is lesz rá. De hát az utcaseprő csak nem megy el a háza elől. Úgyhogy egy idő után megunja, és mégiscsak behívja. Na, gyere be, látom már megfagytál. Kérsz egy jó meleg teját? Hogy ne kérnék? Jaj, hogy ne kérnék, ma is utcát kell söpörjek, mondja az utcaseprő. Panovapo leülteti, adj neki egy jó meleg teját. És elmondja neki, hogy képzelj el az utcaseprőnek, hogy ő vár valakit, és hogy ez a valaki az Úr. Hát az utcaseprő megcsoválja a fejét, szépen feláll, és elmegy. Kicsit furcsának tűnik neki ma a Panovapó. Aztán éledezik a kis városka, jönnek, mennek az emberek. Panovapó újra kiül az ablakba, nézi, ahogy mennek a rokonokat meglátogatni. Hideg van, hull a hó, és egyszer csak jön egy anyuka, egy kis babával. Hát ilyen szedetvezett öltözékbe, rongyos, kisbabán nincs szipő, hideg van. Hát gondolja a Panovapó, hát én Jézust várom, de hát megsajnálja azt a kisbabát, úgyhogy behívja az asszonykát a kisbabával. Jaj, asszonykám, melegítsek egy kis tejet, kérdezi kisbabának. Jaj, az nagyon jó lenne, elkéstük a vonatot, nem tudunk tovább menni, mondja az asszonyka. Hát Panovapó melegít gyorsan tejet a kisbabának, az ölébe veszi a kisbabát, megitatja, és az a kis csöpség rámosolyog Panovapóra, és ő meg visszamosolyog. És akkor eszébe jut a kis cipő, látja a kis mesztelen lábát. Jaj, hát ez biztos jó lesz a kisbabának. És akkor ráadja a kis cipellőt, és akkor pont jó rá a cipellő, az anyuka végtelen hálás. És elmeséli az anyukának, és elmeséli Panovapó, hogy éjszaka valaki járt nála, egy hangot hallott, és azt mondta, hogy ma eljön. Hát az anyuka is elcsodálkozik, kicsit megcsoválja a fejét, és akkor ő is elmegy, hálás szívvel, a meleg tejjel, tejával és a kis cipővel. Panovapó újra kiül az ablakba, már kezd délután lenni, elkezd aggódni, hogy lehet, hogy elment, és nem figyelte, nem vette észre, és várja, várja, estére már szomorú lesz, hogy de hát egész nap hát nem kopogtatott be, pedig ő annyira várta, hogy nem vette vajon észre. És este elkezd imádkozni. Uram, úgy vártalak, hol voltál egész nap? És akkor így, ahogy így imádkozik, megjelennek előtte azok az arcok, akiket akár csak így köszöntött, vagy akár behívott. Megjelenik az utcaseprő, megjelenik az anyuka a kis, és akkor ez a hang újra megszólal, hogy én voltam az. Én látogattalak meg bennük. És Panovapó így megérti, hogy az Isten így jött el hozzá. Így látogatta meg őt. Rejtetten. Mert ugye Jézus mondja, hogy amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt velem teszitek. Jézus ott van a másik emberben. Ott van bennünk. Jézus azonosítja magát. Különösen a kitaszítottal, a szegénnyel, a beteggel, az időssel, a magányossal. Csak észre kell vegyük. Ő érkezik hozzánk. Sokféle módon, sokféle ruhában, sokféle ember által. Ezen a héten vegyük észre az Úr érkezését, és teremtsünk helyet a szívünkbe az érkező Úrnak. Ez legyen a mi készületünk, ez legyen a mi utunk ezen a héten Betlehem felé. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
Mindörökké, amen. Köszönjük szépen Clarissa nővérnek a gyönyörű mesét és a tanítást általa. És azért hozzá kell tennem, hogy ugye itt azért ti nem csak karácsonykor, hanem egész évben gondját viselitek az érkező úrnak, hiszen itt a Betánia idősek otthonában gyanítom számtalan alapban megjelenik számotokra az Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Ady Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom. Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Ajtóm előtte nyitva áll, s várom, mi az első helyen, ott ülsz majd az asztalnál. Szívünk vágyik újra rád, égre gyújt, fényed újra, mint kerül nap. Az éjszakán, mint kerül nap, az éjszakán. És imád, újra imád, és csak imád, egész belsőd csak téged imád, újra imád, és csak imád, egész belsőd csak téged imád. Vágyik újra rád, tízelés erővel, jelenléted már leszállt, jelenléted ránk leszállt.